Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mungat Ila, vendégünk pedig a stúdióban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt miniszterelnök. Ezt az adásunkat felvételről hallják, a felvétel délután 6 órakor készült. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vasárnap ön, tegnap pedig a jelenlegi miniszterelnök nyitotta meg a hivatalos kampányt két beszéddel, évértékeléssel, és egyben fölrajzolták a választási kampány fővonalait is. A két beszéd és a két oldal kampányában legalábbis a szlogenek szintjén nagyon sok hasonlóság mutatkozik, hiszen nagyobb jólétről, emelkedő bérekről, több munkahelyről, vállalkozások fejlesztéséről beszélnek, és arról is, hogy nagyobb segítséget kell adni a rászorulóknak. Ha most röviden meg kéne fogalmazni, mielőtt a konkrétumok, milyen különbségeket lát az önök programja és a jelenlegi kormánykoalíció programja között, akkor mit mondana? Tehát mennyiben lenne más az az ország, amit önök vezetnének májustól?
Engedje meg, hogy először udvariassan, de azt mondjam önnek, hogy én semmilyen hasonlóságot nem látok a között, amit a mostani kormány csinál és beszél, és a között, amit mi gondolunk és szeretnénk majd megvalósítani. Ugyanis számunkra a legfontosabb kérdés az a munka kérdése. Úgy fogalmazunk, hogy ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi nincs. Az, ami az elmúlt másfél esztendőben történt Magyarországon, az nem folytatható. A kormányzat pedig folytatni szeretné. Az elmúlt egy évben a munkanélküliség nem csökkent, hanem nőtt. Nem többen dolgoznak, hanem kevesebben. Elvesztettünk mintegy 60 ezer munkahelyet. Ez egyfajta politika. Ez egyfajta út. Ez egy lehetőség, amit választhatunk. Mi pedig az ellenkezőjét mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy a legfontosabb dolog, hogy munkahelyeket kell teremteni. És ezért nem csak beszélni kell erről, mert akkor majd a munkanélküliek száma fog nőni, hanem a munkahelyek számát kell növelni, ami intézkedéseket igényel. Tehát nem ígéretekre van szükség, hanem megoldásokra, méghozzá bevált megoldásokra. Most a munkahelyet teremteni a gazdasági élet szereplői tudnak. Őket meg kell kérdezni, hogy mit gondolnak erről. Mi ezt megtettük. És a gazdasági konzultáció során világosan meg is mondták a vállalkozók. A legfontosabb, hogy a munkát terhelő adókat, amit TB járuléknak neveznek a politikusok, tehát a munkát terhelő adókat kell radikálisan csökkenteni.
Ebben látja a legfontosabb különbséget a hozzávezető útban, magyarul, hogy hogyan lesz több munkahely. Önök a jelentős járulékcsökkentésen keresztül látják ezt az utat, mert a másik oldalon is megjelennek azok az érvek, hogy több munkahely kell, és fölmutatják azt, hogy az elmúlt négy évben azért mégiscsak több munkahely teremtődött.
De ez nem így van, a munkanélküliség az elmúlt négy évben jelentősen nőtt.
Ami más, mint a munkahelyek száma, a munkahelyek száma is növekedett, bár a
Magyarországon a munkanélküliek minden más hókusz-pókusz. Ma Magyarországon van 700 ezer olyan ember, aki szeretne, de nem jut biztos megélhetéshez. Ebből 400 ezer regisztrált munkanélküli, és 300 ezer olyan ember, aki alkalmi munkákból él, de nem fizet járulékot, általában nem is szerepel a nyilvántartásokban. 700 ezer ember. Még a KSH is, amelynek vezetőjét ugye politikai okokból eltávolították, és új vezetése van, még az is bevallja, hogy 5,1%-ról 7% fölé ment a munkanélküliség. Két megyényi ember Magyarországon szeretne, de nem tud dolgozni. Most azokról nem beszélek, akik nem akarnak, az egy másik probléma. Azokról beszélek, akik jelentkeznek, szeretnének, amikor tudnak, dolgoznak is. Ez 700 ezer ember. Ami ma van Magyarországon, az egy munka ellenes politika. És ennek a folytatására kér felhatalmazást a kormány. Amiről mi beszélünk, az egy munkagazdaság, amely munkahelyet próbál teremteni az embereknek. Ez óriási különbség.
Miben lát még különbséget, hiszen, és visszatérek, amit az elején mondtam, hogy a szlogenek szintjén nagyon sok hasonlóság van. Ön ebben a beszédben arról beszélt, hogy a következő kormánynak a szolidaritás kormányának kell lenni. Tehát a munka mellett megjelent egy másik érv, vagy egy másik szó, a szolidaritás, amelyet akár azt is mondhatnánk, hogy a baloldal használ nagyon sok esetben. Tehát miben látja a szolidaritás értelmét, mi az ön értelmezése erről, milyen filozófiát fejez ki az önök program?
Ami a szavakat illeti, én azt tudom mondani önnek, hogy mi olyan programot fogalmaztunk meg, és olyan javaslatokat teszünk, amely nem a baloldali vagy a jobboldali embereknek jó. Mi mindenkit szeretnénk képviselni, mi egy párt vagyunk. Magyarország minden polgára fontos a számunkra. A munkánál sincs jobb meg baloldali ember, a munkanélkülinél sincs. A munkanélküliség fenyegeti azt is, aki ide, meg azt is, aki oda szavaz, és akinek nincs munkája, az szenved ettől, független attól, hogy mik a politikai nézetei. Tehát azt kell, hogy amikor megfogalmazunk a javaslatainkat, akkor nem ideológiák és párthovatartozások vezényelnek bennünket, hanem az emberek képviselete. Ez érvényes a szolidaritásra is. Az nem baloldali vagy jobboldali kategória. Egy keresztény ember épp úgy a saját gondolataira ismer ebben a szóban, mint az, aki egyébként nem hívő vagy más vallású. Tehát megvan ennek egy nemzeti összefogást teremtő lehetőség.
De milyen konkrét intézkedésekben nyilvánulna ez meg a szolidaritás?
Hát én arról szoktam beszélni, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol a magyarok nem élveznek előnyt, sőt a legtöbb helyen inkább hátrányt szenvednek el. És azt is állítom, hogy Európában nincs még egy ilyen ország. Azt is mondhatom, hogy ilyen bután szervezett ország, mint amilyenk. Bárhova megyek a világba, mindenhol az oda való emberek előnyöket élveznek, sok esetben kiváltságokat velünk szemben. És védik is a saját piacukat, a saját munkahelyüket, a saját vállalataikat, a saját termékeiket, és a saját földjüket is nem hajlandóak eladni. Tehát minden országban megvan a szolidaritásból fakadó összetartozás, ami Magyarországon hiányzik. Hogyha számokat kér tőlem, vagy konkrét gazdasági mutatókat, akkor említek néhányat. De az érzés ennél általánosabb azért. Például Nyugat-Európában, ha ön a közbeszerzési adatokat megnézi, azt látja, hogy a 70%-át a közbeszerzéseknek elviszik a hazai vállalkozók, esetleg 30, bár van, ahol még ennyit sem, jut a külföldieknek. Magyarországon jó, ha 30% jut a magyaroknak, a többit elviszik a külföldiek. Hát ez egy teljesen abszurd helyzet. Hát
magyarul például a közbeszerzések tekintetében hát megpróbálna olyan intézkedéseket hozni, ami előnyben részesíteni, és akkor itt most kérdés, hogy milyen értelemben magyar cégeket, amelyek Magyarországon székhelyen rendelkeznek,
magyar
tulajdonnal rendelkeznek.
Tehát nem arról van szó, hogy ezt én fontosnak érzem, vagy így vagy úgy szeretném megoldani. Ez ugyan érdekes, de nem fontos. Ami fontos az, hogy a magyar vállalkozók a gazdasági konzultáció során azt mondták, hogy ezt a gyakorlatot meg kell változtatni, és letettek jó néhány megoldási javaslatot az asztalra. Ezek szerintem megvalósíthatók. A mostani kormány is megvalósíthatta volna őket, nem tette, ezért ez a következő kormányra marad, és én ezt szívesen vállalom a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében. Vagy ha megnézzük például azt, hogy a magyar vállalkozókat, akiktől a munkahelyeket várjuk, hogyan akarjuk segíteni. Ma az a gyakorlat, hogy mindenhol hittel próbáljuk őket segíteni. A hitel nem rossz dolog, különösen, hogyha a piacinál kedvezőbb lehetőségeket is nyújt az állam, de ugye hitel csak annak jó, akinek rendezett a tőkehelyzete, és van fedezete. A magyar vállalkozóknak az a gondjuk, hogy mi úgy kényszerülünk a nyugat-európaiakkal egy versenyre, hogy nekik 40 éven keresztül sikerült föltőkésíteni magukat, nekünk meg nem, tehát mi tőkehiányban szenvedünk. Ezért csak hitelen keresztül nem lehet a magyar vállalkozókat versenyképessé tenni, ehhez kellenek a Széchenyi tervhez hasonló megoldások.
Tehát tőkejuttatás magyarul közép- és kisvállalkozóknak.
Hát, így van. Ha röviden és kivonatosan akarok beszélni, akkor így összegezném, ahogy ön tette. Talán egy kiegészítéssel. Hogyha megnézzük, mit csinál az Európai Unió, amikor adja azokat a pénzeket, amiről olyan sokat és vágyakozva beszélünk itt Magyarországon, hogy akkor nem hitelt ad. Az Európai Unió fel akarja tőkésíteni Magyarországot. Miközben mi, ahelyett, hogy ehhez csatlakoznánk, inkább mindenfajta olyan hiteleket akarunk nyújtani a vállalkozóinknak, aminek a végén lássuk be, hogy általában a bankok járnak abban.
Tehát az Európai Unió utólag fizet, tehát hogyha megvalósult mondjuk a beruházás.
Olyan, ezzel lehet vitatkozni. De a lényeg az, hogy az Európai Unió sem hitelt ad, és Magyarországnak sem ezt kell tenni, a Széchenyi terv sem előre fizetett, bizonyos részt megelőlegezett, más részeket pedig utána később kellett bizonyítás után lehetett fölvenni. Én ezt is egy fontos különbségnek látom. Ne feledkezzünk el, hogy a privatizálásnál is egyfolytában a külföldiek jutottak előnybe, és mind a mai napig ők jutnak előnybe. Okosabb országok ezt nem engedték meg maguknak. Tehát én azt szeretném csak mondani ezzel summa-summárom, hogy nem indokolatlan az embereknek az az érzésük, hogy nem a magyar ember a legfontosabb Magyarországon. Ezen kell változtatni, hogy mindenki érezze, hogy egyetlen olyan hely van a világban, de egy van, ahol ő élvez előnyt, ahol ő a legfontosabb, és ez Magyarország.
Vendégünk a stúdióban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, a hírek után folytatjuk.